Kegyelem néktek és békesség Istentől, mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Az élő Istennek ígéjét olvasom Márk evangélium a 9. részéből, a 14. verstől kezdődően. És mikor a tanítványokhoz ment, nagy sokasságot lát a körülöttük, és írás tudókat, akik a tanítványokkal versengtek. És az egész sokaság meglátván őt azonnal elálmélkodék, és hozzá sietvén köszönté őt. Ő pedig megkérdezte az írás tudókat, mit versengtek ezekkel? És felelvén egy a sokaságból ezt mondotta. Mester, idehoztam hozzád az én fiamat, akiben néma lélek van. És ahol csak előfogja, szaggatja őt. Ő pedig tajtékot túra, fogát csikorgatja és elfonnyad. Mondám hát a tanítványaidnak, hogy űzzék ki azt, de nem tudták. Jézus pedig felelvén mondan, ó hitetlen nemzetség, meddig leszek még veletek? Meddig szenvednek még titeket? Hozzátok őt hozzám. És hozzávitték azt. És mielőtt ő meglátta azt, a lélek azonnal szaggatni kezdte, leesett a földre, tajtékot turván petrengett. És Jézus megkérdezte az apát, mennyi ideje, hogy ez esett rajta? Azt pedig mondta, gyermeksége óta. És gyakran veti őt tűzbe is, vízbe is, hogy elveszítse őt, de ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvé rajtunk. Jézus pedig mondta neki, ha hiheted ezt, minden lehetséges a hívőnek. A gyermek apja pedig azonnal kiáltván könnyhullatással mondotta, hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Jézus pedig, amikor látta, hogy a sokaság még inkább összetódul, megdorgálta a tisztátalan lelket, ezt mondván. Te néma és siket lélek, én parancsolom neked, menj ki belőle, és többé belé ne menj. És kiáltás és erős szaggatás között kiment az, a férfi pedig olyan lett, mint egy halott, annyira sokan azt mondták, hogy meghalt. De Jézus megfogta a kezét, fölemelte, és az fölkelt. Mikor pedig bement a házba, a tanítványai ezt kérdezték tőle. Mi miért nem tudtuk kiűzni ezt a lelket? Ő pedig mondta nekik, ez a faj semmivel nem űzhető ki, csupán könyörgéssel és böjtöléssel. Imádkozzunk. Olyan sokszor állítottuk, hogy eléd jöttünk, Urunk. Olyan sokszor úgy is gondoltuk, hogy ez így történik. Olyan sokszor kétségbe se tapasztaltuk, hogy a szánk mondja csupán, de a szívünk távol jár. Úgy szeretnénk ma itt lenni igazán. Szívvel, lélekkel egyaránt. Úgy szeretnénk, édesatyánk, a könyörülni rajtunk Jézus Krisztusért, hogy az igének ne csak hallgatói, hanem megtartói is lehessünk. Nem csak befogadói, hanem akik élnek általa. Kérünk téged, atyánk, hogy Jézusért, szent lelkeddel és igéddel munkálkodj ma bennünk, egyen-egyenként, a te neved dicsőségére. Amen. Márk evangéliuma 9. részéből a 17. verset olvasom fel. És felelvén egy a sokaságból mondta: Mester, ide hoztam hozzád az én fiamat, akiben néma lélek van. Előre bocsátom, hogy ez a mai igehirdetés első renden nem nektek készült, hanem egy csöndességemben faggattam az én uramat, és nagyon személyesen kívántam vele beszélgetni több kérdésről is. Az egyik az volt, hogy krízis helyzetben mi a teendő, édesatyám? Amikor valami az ítéleted alá esett, ebből következően válságban van, mi úgy hívjuk, hogy krízis helyzet. Mondd, mit kell olyankor csinálni? Mert akár merre nézek, ebben a világban azt látom, hogy mindenfelé, mindenféle krízis helyzet van. Ha távolabb nézek, akkor ott látom, ha közelebb nézek, akkor itt látom. De az életünk, az egyén életünk is teli van mindig olyan típusú történésekkel, amik krízis helyzetet, válságot okoznak, vagy idéznek elő. És ilyenkor mit kell cselekedni? Ha csak annyiról szólnék, hogy a nyilvánvaló veszélyhelyzet, amiben tehetetlen az ember, ez a krízis helyzet, akkor nem mondanék igazat. Pedig van benne igazság. Azt mondom, hogy fájdalmak, félelmek, kiszámíthatatlan történésektől való belső feszültség, ami a tehetetlenségnek megmutatja a maga mélységét és nagyságát. Ebben is van igazság, de ez se az igazság. Sőt, azt mondom, hogy valami, ami valószínűsíthetően bekövetkezik. És az azzal való számolás előre, ami miatt az emberben egy különleges gondolatsor indul be. És tudja, hogy ebből majd mi lesz. Hogy ebből is válság lesz. Ez is igaz, de ez sem válasz igazán a nagy kérdésre. Sokkal inkább ott kell keresni a választ, hogy mit is jelent ez a szó, hogy krízis. A görög szó, ez a krízis azt jelenti először, hogy ítélet. Valamilyen dolog van egy végítélet, egy ilyen ítélet, amelyikben Istennek igazsága van, és ennek az ítéletnek a megélése. Ahogy valaki az életre esett, és ahogy ennek a belső hatalmát, kényszerítő erejét át kell, hogy élje, az emiatti belső feszültségek, kétségek összessége a krízis, a válsághelyzet. Az ítélet következményeként elszenvedett büntetés, ahogy lezajlik, attól kerül igazán válságba az ember, ahogy ez lezajlik. Sokkal kevesebb kérdésünk lenne az Isten felé, ha tudnánk azt az egyszerű igazságot, hogy minden bűn önmagában hordozza a büntetését, ezért minden bűn válsághelyzetet idéz elő. Minden bűn kivétel nélkül. Amikor ez a szóhoz különböző módon kapcsolódó kifejezések párosulnak, akkor a krízis szó azt is jelenti, hogy végítélet, de jelentheti azt is, hogy válság. Egy válságba jutott helyzet. Azt azonban mindenképpen tudnunk kell, hogy ennek az előidézése, ennek az állapotnak a produkálása, ez Isten hatalmi jogköre. Ezért Isten megkülönböztet két típusú krízist, két típusú ítéletet és két típusú válsághelyzetet. Azt mondja az egyikre, hogy nem tőlem van. Az a tűz, amelyik támadt körülöttetek és közöttetek, vagy a szívetekben. Az a válság, ami bennetek most van, vagy ami körülvesz, nem tőlem van. Azt is mondja ilyenkor, hogy ne rémüljetek meg attól a tűztől, ami most éppen veletek és körülöttetek ott lobog, és bennetek pusztít. Nem tőlem van, mondja az egyikre. Mert az ördög beavatkozott az életbe, az életedbe, helyemre kívánván állni, olyan dolgokat csinál és produkál, amitől te kétségbe fogsz esni, a tehetetlenségeddel szembesülsz, de Isten megkülönbözteti, hogy melyik az, ami Istennek igazságos ítélete rajtam, és melyik az, amikor az Istennek nem az ítélete, hanem az ördögnek valami elképesztő hatalmi törekvése, amelyik behatolt az életembe. Csak úgy kérdeztem az én uramat. Uram, annyi mindent látok, és úgy szeretném tudni, hogy mi történik igazán. És kezdte kibontani a választ. Persze ezt most úgy is elmondhatnám neked, el is fogom mondani. De majd később, hogy mit jelent a te egyéni életedre nézve, a mostani állapotodban, hogy mi mitől van, ki áll mögötte, milyen szándék, és hogy mi lesz belőle, mert ezt is megkérdeztem. Tudom, hogy téged csak ez érdekel igazán, de ehhez később kívánok eljutni. A Tesszalonikai második levélben, az első rész ötödik versében le van írva, hogy az Isten igazságban ítél, ez az ő jogköre. A János 5.30 ugyanezt írja. És amikor arról van szó, hogy a krízis, ez a válsághelyzet, vagy az ítélet alatt lévőség, mint amiről a Mikiás 7.7 beszél. Ne örüljön ellenségem, elestem, de felkelek újra, leperli az Úr az én peremet, és ki fog hozni engem az ő világosságára. Ez egy krízis helyzet, de az Istennek az a kegyelmi büntetése, amikor a megtisztító nem csak ígéret, hanem erő úgy munkálkodik bennem, hogy teljes bizonyosságom van afelől, hogy ez az állapotom múló. És ebből én boldogan, szentül és tisztán jöhetek ki. Ez is krízis, de az Istentől való. Amikor az ördög beavatkozik az ember életébe, annak azért kicsit mások a mutatói. Azt mondja, hogy dobta tűzbe, dobta vízbe, tajtékot túrt, fogát csikorgatta, meg akarta ölni. Az ördögi tevékenységnek a krízis teremtése mindig arról szól, hogy beavatkozni az ember életébe isteni jogkörrel. Isteni jogkörrel, avatatlanul. Ebből mindig a pusztulás szenvedései, a kárhoztatásnak az elképesztő erejei ott munkálkodnak az emberbe, és amíg nem kap tiszta képet, hogy mi történik velem, és mi történik bennem, addig nagyon sokszor néma és süket az ember az Isten valóságának, az Isten akaratának a meglátására, és kiáltani sem tud, mert megkötöztetett. És itt jön a hit felelőssége azokért, hogy nem az Isten akaratából és indulatából szenvednek és gyötörtetnek, hanem csak az ördögnek elképesztő, úgynevezett Isten jogba való beavatkozásából fakad a másik ember szenvedése, és a hívő embernek ezt meg kell látni. Azért mondom, hogy a hívő embernek meg kell látni, mert az írás tudók nem látják meg. Sőt, van olyan tanítványi kör, amelyik azt hiszi, hogy mindenre képesítést kapott. Nagyon sokszor az emberek megkeresik az írástudókat, akik bölcselkednek, okoskodnak, vitatkoznak, szinte e világ vitázóivá lesznek, de mentő, hatalmi jogkörük nincs. Vagy futnak egyik hívő paptól a másik hívő papig, a tanítványokig, abba reménykedve, hogy ezek majd megoldják a helyzetet. Pedig úgy indul az apa is, hogy Jézus, hozzád jöttem. De mert téged nem találtalak itt. Ezért mondtam a tanítványoknak, hogy űzzétek ki belőle, hiszen ti vagytok az ő tanítványai. Tessék megfigyelni, amikor Isten elkezdi eltakarítani az ember szeméről a hályogot. Kihez futsz te? Kibe reménykedsz te? Hol keresel megoldást te? Akkor ki fog derülni, hogy a tanítványokat gyűlödik az írástudók, vitáznak velük. Természetes. Így volt, így van, így is marad. Így is marad. Ahol vitatkozás van, egymással való perlekedés van, ott nincs jelen Jézus Krisztus. Sokan megkerestek, mondván, hogy tessék már mondani, mi történik az egyházban. Nem fogok válaszolni. Nem fogok válaszolni. Nekem más típusú kérdésem van. Uram, a krízis helyzetben nekem, nem neked, nem neki, nekem, mit kell látnom? Hát kiderül, hogy Jézust. Jézust. Nem mit, hanem kit. Tessék figyelni, hogy te mindig teli vagy a kérdéseiddel, és elmondod, hogy mit látsz. Ő meg azt mondja, hogy nézz rám. Gyere hozzám. Nem ő hozzá, nem ő hozzá, nem ő hozzá, én hozzám. És én is ragaszkodik hozzá, hogy te ő hozzá menj. Mert az életed kérdései nála oldódnak meg. Nála. Szeretném bemutatni nektek azt a szót, hogy csak úgy kérdezem először, azt a szót, hogy kritika, meg hogy kritikus, tetszenek ismerni. A kritikus azt jelenti, hogy elválaszt, megítél. Döntő képességgel bír, ítélő képes. A sátán nem bír az igazság ítéletével, amely egyedül a Jézus Krisztusé. Atya neki adta. A sátánnak egy dolog maradt, ez a kritikusok ítélete. Vigyázz, mert más szót használ az Úr a lelkek ismerésére, a lelkek megítélésére, és más szót használ az ítélkező, kritikus ördög jelzéseként. Az két szó, az két tartalom, az két mögöttes. A kritikus azt jelenti, hogy valamit elválasztani, valamit megítélni, és valamit az ítéletem szerint végrehajtani. Itt az Isten igéje helyére áll az ördög újból, mert az Istennek igéjének a következő hatalma van, hogy élesebb minden kétélű kardnál, és elhatom odáig, hogy megosztja a természeti ént és a lelket. Nem is tudom, érdekli az önöket? Azért elmondom. Az Isten igéje elválasztja egymástól a természeti énedet. Ez a bűnhöz kötött, ez a világhoz kötött természeti én. És azt a lelket, amely uralkodik efélt a természeti én felett. Megkülönbözteti, hogy Isten szent lelke munkálkodik-e a természeti én felett, vagy pedig az ördög lelke uralkodik a természeti én felett. Elválasztja, meg tudja különböztetni. Ez a fajta ítélet, ez a kritikusz, ez Isten igéjének a hatalma. És ahol Isten igéje megszólal, és valakinek a szívét átjárja, akkor önmaga is meg tudja különböztetni, hogy az Úrnak engedelmeskedő élet vagyok-e, vagy a bűn fogja vagyok-e, hogy az én természetem, az én énem, az én életem cselekvés sorozata milyen fennhatóság alatt működik, de csak az igen mutatja meg. Csak az Isten igéje. Megosztja. Elmondja, hogy meddig izület, és mettől beltartalom a csont veleje. Meddig eszköz, és honnantól éltető erő. És szétválasztja az ember gondolatait, és az eszméit az Isten hittől. Mert van, akinek a hit csak eszme. Valakinek a hit csak gondolat, és ő elkülöníti ezeket a lélektől adott, az Isten szent lelkétől gerjesztett élő hittől. A krízis ott ebben a történetben nyilvánvaló. Az apa látja, az én gyermekemet egy néma lélek gyötri. Amikor arról kellett prédikálnom, hogy megkérdezem a gyülekezetet, hogy tudja, hogy a családjában milyen lélek uralkodik az egyes tagokban, akkor ezt megkérdeztem. Ma nem ez a kérdésem. Ma kérdésem az, hogy te, akit az Isten ma megkeres, akivel az Isten ma egy különös belső dologról kíván beszélni, kritikus vagy-e? Vagy krízisben lévő ember vagy-e? Akiben valamilyen hatalom munkálkodik. Onnan fogod megtudni, hogyha nem az Isten, hanem az ördög játszik a gondolatoddal, a szíveddel, a lelkeddel, a testeddel, az egészségeddel. Külió azt jelenti, hogy a földre teperni, és a földre tepert állapotába gyötörni. Ezt úgy tudnám megfogalmazni neked, hogy kiborít, úgy tudnám megfogalmazni, hogy a fájdalom, a félelem gondolatainak az összességével támad, leteperve, hogy nincs semmi és senki, aki engem ebből az állapotból megszabadíthat, és hallgatsz, és befelé gyötrődsz. Hallgatsz, és befelé gyötrődsz. És amikor a legbelsőbb, legtitkosabb gondolataitól fáj legjobban, és esik legjobban kétségbe a szíved, és senki nem tud segíteni rajtad, akkor jön Jézus, azt mondja, hogy mióta esett ez veled? És ennek a válaszok. Ki ezt mondja, majd ki azt mondja. Ebben a történetben azt mondja az apa, hogy gyerekkorom óta. Nem mai eset. Vissza-vissza tér. De valakivel most kezdődik. Aki most lett beteg, akivel most kezdődik, annak hadd mondjak egy igét. Rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodik. Ez a menedéked. Szíve erős, az Úrban bizakodik. Hírek jönnek, majd kapod őket. Majd alátámasztják tényekkel, érvekkel, tudománnyal. A hírek jönnek. Azt mondta egyszer nekem valaki, az elmúlt 50 évben megtanultunk hallgatni, megtanultunk félni, és ezért nem tettünk bizonyságot Jézus Krisztusról. Tudjátok, hogy hogyan elítéltem azt, aki ezt mondta? És már tudom, hogy nem volt igazam. Nem volt igazam. Ha itt lenne, megkövetném. Csak azt is el kéne mondanom, hogy minden lélekben meggyötrött ember akkor némul el, ha egy különleges démon veszi a birtokába. És nem kárhoztathatom, hogy nem tett bizonyságot, de hogy szabadító Jézus Krisztusra van szüksége, azt ma már tudom. Amikor haragudtam, akkor én se tudtam, hogy mi történt igazán. A amikor tökéletesen kiszolgál az állapotba kerül az ember, és kiáltani sem tud, akkor Isten ad olyan embert, aki lát és ért. Nem többet, csak ennyit. Lát és ért. És egy dolgot tud csinálni, ahhoz megy, akinél hatalom van arra, hogy szabadítson. És ő már tud kiáltani, ahhoz kiált, akinek van hatalma bűnt bocsátani, megszabadítani, életet adni, visszavonhatatlanul. Az apa krízis helyzetben van, nem csak a fiú, és kiderül, amikor Jézus megérkezik, akkor bizonyos dolgokat nagyon világossá tesz. Azt mondja az apának, hogy hiszed-e? Hiheted-e, hogy én meg tudom szabadítani? Kaptál-e hozzá Istentől lehetőséget? Hiheted-e, hogy én meg tudom szabadítani? És sírva könnyeket azt kiáltja az apa, hiszek, Uram, légy segítségül a hitetlenségemnek. A konfirmálókhoz hadd szóljak néhány szót, engedjétek meg ezt a kitételt. Nem az időtökkel akarok én játszani, hanem ennek most van itt az ideje és a helye. Kérem, az idősebbek tudják, ti nem tanulhattátok még meg, hogy a földi világunkban a jógától kezdve, a természetgyógyászaton át, a legkülönbözőbb vallásokig ember hitet követelnek csak az embertől. Ember hitet. Egyedül Jézus Krisztus, aki azt mondja, hogy nem emberben, hanem Istenben kell hinni. Hiszed, hogy megtehetem? Ez a kérdés. Tudni, a hit az emberi korlátok megvallása és az isteni korlátozhatatlanságnak a megdicsőítése. A hitnek az élet formája, az élet tere a lehetetlen, és amíg az én krízisem a lehetetlen tehetetlensége, addig az életem minden ügye megoldása, hogy a lehetetlenségeimet áthelyezem az Isten lehetőségeibe. Ne a magam korlátait, hanem az élő Isten tökéletességeit nézem. Ez a hit. És ez az élő hit. Az egyik azt mondja, hogy agykontroll, meg tudod tenni magad is. Azt mondja, hogy van benned annyi erő, van benned annyi jóság, van benned annyi koncentráció készség, van benned annyi életerő, te benned ember. Isten azt mondja, nem. Az erő és hatalom nálam van. A tiéd kevés. Ezért így kérdez az apát, hogy hiszed-e, hogy én megtehetem? És jön a válasz. Hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. És ez az a kapcsolópont, ahol ma téged az Istentől akar érni. Tudja a hitetlenségeidet, ismeri. És azt mondja, hogy egyetlen segítsége van a hitetlenségednek, ha azt is a kezembe teszed. Mert a hitetlenség kételkedés és félelem együttese. A hitetlenség kudarctól való félelem. ma téged hív, és neked mondja, hiszed-e, hiheted-e, hogy én megtehetem, ami neked lehetetlen. És így folytatja, mert minden lehetséges a hívőnek. Aztán abbahagyja a tanítást, és alátámasztja a tanítást. Te néma és süket lélek, én mondom neked, mondja Jézus a Krisztus, én mondom neked, menj ki belőle, és vissza se térj! Szeretném elmondani ennek a második mondatrésznek a fontosságát. Ez az a lélek, amelyik heted magával szokott visszatérni. Ezért a parancs így hangzik, és vissza se térj. Így lesz a szabadítás teljes és tökéletes, és helyett a lélek helyett, a néma és gyötör lélek helyett, a süket lélek helyett a maga lelkét adja. Van egy énekünk, az így szól, hogy hívd be őt. Őt. És ha valaki nem kapta volna az Úrnak lelkét, kérje. Kérje, hívd be őt. Befejezem. Mit is mondasz nekem, Uram? Mit csinálja krízis helyzetbe? Gyere, fiam, hozzám. Jövök, Uram. És a kételkedés van a szívembe, Uram. És azt látom, hogy ez a világ nem változik, egyre rosszabb lesz. És azt látom, hogy teret nyer mindenfelé a gonosz. Azt látom, Uram, hogy a hűség hiányzik, és az erő mindenütt. És azt látom, hogy vitatkozás, vitatkozás. És azt látom, hogy betegek az emberek, nyomult a lelkük. Gyere hozzám mindennel, fiam. Értem, Uram. Hát ezért vagyok itt. Nem hozzátok jöttem, hanem csak ő hozzá. És ha kérdezgettem, és a kérdésed is volt valamelyik, a válaszokat gondolom te is hallottad. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve. És én megnyugtatlak titeket, megszabadítalak titeket, és békességet adok néktek az én békességemet, mondja Jézus. Nem úgy, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szíved, se ne féljen. És ami nehéznek látszik, azt hozd ide hozzám. Ez akarata. Ez a válasza. Te pedig higgy, ha hihetsz. És a hit meg nem szégyenül. Amen. Ments meg, Uram, a vitatkozás lelkétől, mert a vitatkozó az hazafelé is úgy megy tovább, ahogy érkezett. De aki hozzád jött, és akivel te magad beszélsz, az nem megy tovább kegyelmed és irgalmad szava nélkül. Arra kértünk, hogy beszélj velünk, édesatyánk. Légy áldott, hogy akivel akartál, azzal beszéltél. Most pedig arra kérünk, hogy segíts megőrizni a szavaidat, hogy el ne lophassa az ördög, hogy meg ne üresedjen a szívünk. Kérünk téged, jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt lenn templomoddá, szívem, lelkem, mindig közel lévő. Jelensd magad nékem, ne lakhassék más a szívben. Amen. Vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Amen.